amitől mi úgy rettegünk, mint adott esetben következmény, hogy hol kötünk majd ki, hát az a Föld nagy részére tekintettel már egy mindennapi valóság. Az egyik legtörékenyebb az a pénzügyi rendszerünk. Egyszerűen azért, mert egy mesterségesen felfújt nem létező buborék. Az pedig szükségszerűen rántja magával a gazdasági rendszerünket, ami a globalitás miatt hihetetlenül törékeny. Ettől az évtizedtől már valószínűleg évről évre rosszabb lesz a helyzet, mint társadalmilag, mint gazdaságilag, mint természetileg.
Az emberiség történetében a civilizációk 250-350 éves élettartammal dolgoztak, de mi a helyzet akkor, amikor globális civilizációról beszélgetünk? Mi a helyzet az összeomlással, amiről többen több tíz éve beszélnek, valóban elkerülhetetlen? Nos, erről beszélgetek többek között Stumpfíró Balázsral, aki összeomlás kutató. Ezt mindenki ilyen furcsán mondja ki, és utána rögtön el is mondja, hogy ez olyan érdekesen hangzik, hogy mondjon róla néhány mondatot, hogy mit jelent ez?
Igen. Köszönöm a lehetőséget, valóban ezt a kérdést minden alkalommal megkapom. Igen, elismerem, a lelkemen szárad. A kollapszológia tudománya az Nyugat-Európában, Észak-Amerikában kevésbé ismeretlen. Komplex rendszerek viselkedésével, azoknak elsősorban a hanyatló periódusával foglalkozik. Ilyen komplex rendszer lehet bármilyen ökoszisztéma, társadalom, vagy éppen az egész civilizáció.
Igen, jelen esetben ez az ökoszisztéma az elég nagy, hiszen tulajdonképpen az emberiségről beszélhetünk. Ugye azt mondta, hogy hanyatló periódus. És meghallgatva az önnel készült számtalan interjúnak néhány darabját, ön egyértelműen azt mondja, hogy a társadalom, az emberiség, vagy különböző részei ennek, akár a szociológiai társadalmi háttere, az hanyatló periódusban. Ez hogyan ismerhető fel?
Hát számtalan olyan pontja van ennek az egész rendszernek, és akkor nevezzük nevén, tehát itt lényegében a globális ipari civilizációról beszélünk, ami mind gazdaságilag, mind kulturálisan, bár ez utóbbi eléggé egy puha terület, és sok minden ráhúzható, látszik, hogy vélelmezhetően túl van a csúcsán. És ugye talán szóba kerül a beszélgetés során, megelőlegezem kicsit, ugye a Seneca görbe, ami egy komplex rendszer kialakulását írja le, ami arról szól, hogy ez a komplex rendszer kialakulása egy viszonylag hosszú idő- és energiaigényes folyamatán, amikor a komplex
Beszéljük ki most a Seneca görbét.
Jó.
Ne előlegezzük meg, hanem vágjunk bele.
Rendben. Tehát amikor a komplex rendszer eléri növekedésének határait és felemészti az erőforrásait, akkor a felívelő periódushoz képest a hanyatlása és az összeomlása egy viszonylag rövid és gyors folyamat. Ez nincsen másképp ilyen nagy léptékű komplex rendszerek esetében sem, mint egy társadalom vagy az egész ipari civilizáció. Úgy ezt a periódust vizsgálja a kollapszológia.
Itt mekkora periódusról beszélünk? Mert az, hogy a hanyatlás az kvázi exponenciálisan gyorsan fog megtörténni, mert hogy ha a hanyatlás már nagyon kézzelfoghatóvá válik, dolgok húzzák egymás után magukat, azt értem. De hogy milyen, mekkora felívelő szakasz itt, amit mondjuk, amiről beszélhetünk?
Attól függ, hogy mekkora perspektívából nézünk rá, lehet ez az elmúlt 8-10 ezer év akár, de ha a globális ipari civilizációról beszélünk, ugye az előbb akkor a mezőgazdaság feltalálásától értettem ezt a periódust, de valójában, ha az ipari civilizációról beszélünk, akkor az a 18. század közepe, 19. század eleje, tehát az ipari forradalom kezdetétől számítva, és hát ilyen szempontból, amit elmondott az elején, az nagyjából stimmel. Tehát most, ha úgy veszik, akkor ha 18. század közepétől vesszük, akkor most tartunk olyan 270 év környékén, tehát ez a 250-300 év egyenlőre stimmelni látszik.
Mit változtatott meg alapjaiban az ipari forradalom? Mert hogy nagyon sokan beszélnek arról, ebben a stúdióban is elhangzott már az a mondat, hogy az a fajta életvitel, az a fajta jóléti társadalom, amit mi most megélünk, az fenntarthatatlan. Ez tény. És Gelencsér professzor is erről beszélt, hogy minél jobban élünk, hogy is volt
szó. Annál rosszabbul élünk.
Annál rosszabbul élünk. És ez tulajdonképpen már most érzékelteti a hatását, de mi változott meg ott drámaian? Mert arról sokat beszélünk, hogy a szénfelhasználás, a különböző fosszilis nyersanyagoknak a felhasználása megváltozott, ezek elfogynak, de ettől még nem romlana, vagy nem dőlne össze egy társadalom, és ettől még a civilizáció nem pusztítaná el önmagát, ha csak olyan drámaian fogalmazzak.
Legalább egyértelműen. az energia beáramlásának a léptéke, mennyisége és üteme a komplex rendszerbe, amit hívjuk most civilizációnak. Ez változott meg hihetetlen nagy léptékben. Ugye ez a bizonyos szám, ami már sok alkalommal szóba került, ez az úgynevezett EROEI, vagyis Energy Return on Energy Invested, tehát az energia megszerzésére felhasznált energia hányadosa, ez általában a természetben 1 és 2 között van. A mezőgazdaság feltalálásával jutott el 5-6 ezer év alatt 4-ig, majd a komplex antik társadalmak esetében 5-ig, majd 7 ezer éven keresztül nem változott. Tehát, ahogy el szoktam mondani, mindegy, hogy Julius Caesar vagy Rákóczi fejedelem, azért ugyanarról szól, megyünk a kocsival, meg a lóval. De aztán évtizedek alatt, a 18. század közepét követően jutott el ez a szám 5-ről 100-ra. Ez a fosszilis energia egy hihetetlen energiasűrűségű, energiahatékonyságú, lényegében tárolt napenergia konzerv. Ezt a konzervet mi kinyitottuk, és egy egyre nagyobb szívószával szívjuk le, így van, és hát ez nagyjából a vége felé jár. És itt ez alatt nem azt kell elsősorban érteni, hogy akkor holnap után kiskedden már nem lesz se kőolaj, se földgáz, hanem egyrészt az energiasűrűsége, a hatékonysága, a minősége olyan léptékben csökken le, ami már nagyon kérdésessé teszi a kapitalizmus legfontosabb dilemmáját, hogy megéri-e kiszedni a föld alól, azzal a kényszerrel, hogy akkor muszáj kiszedni a föld alól, mert miközben ugye ez csökken, már itt is vagyunk ennek a görbénél, tehát hogy az erőforrások elérhetősége, minősége csökken, mindaközben a komplex rendszer, ami ebben az értelemben a hihetetlenül összetett és egyre bonyolultabbá váló ipari civilizáció, anyag és energiaigénye folyamatosan és exponenciálisan nő. És a kettő közötti szakadék, folyamatosan növekvő szakadék az, ami előbb-utóbb elhozza azt a pillanatot, amikor ez a rendszer így ebben a formában nem fenntartható. De hangsúlyozom, hogy ez a problematikának csak az egyik oldala, amit Gelencsér András szokott gyakran emlegetni, az input, tehát a beáramló oldala, vagyis az erőforrások kimerülése. Amit olyan gyakran hallunk, ugye a főmumus, mint éghajlatváltozás, az a dolognak az output, a kipufogó, a kimeneti részén megjelenő egyik probléma.
Igen, tehát itt vannak a kézzelfogható dolgok, tehát amiről tudjuk, hogy bekövetkezik, mert el fog fogyni, hogy nem most tudjuk, hogy hány év múlva pontosan nem lehet kiszámolni, és idő után valóban kérdés lesz az, hogy bizonyos fosszilis nyersanyagokat érdemes lesz-e a Föld fölé hozni, vagy egyszerűen tényleg már fenntarthatatlan lesz a rendszer, vagy egyszerűen technikailag még nem lesz megoldható, természetesen majd kitalálnak rá valamit. De mi a helyzet az emberrel ebben a képletben? Mert hogy tulajdonképpen azért is ülünk itt, és azért beszélgetünk erről, és feltételezem, hogy ön sem azért kutatja, hogy majd a néhány tízezer év múlva itt a Földbolygón valamilyen mikroorganizmusoknak jó legyen, hanem hogy az embereknek nyújtson valami tudást, vagy egy olyan komplex információhalmazt, amitől nekik, nem azt mondom, hogy meg kell nyugodni, de talán egy picit nyugodtabb lesz az élet, egyrészt a beletörődés miatt, másrészt meg azért, mert nem kell pánikolni. Tehát hol van ebben az egész képletben az ember?
Hát a közepén, úgy is mondhatnám, hogy az origójában. A beletörődés szót azt azért hagyjavítsam ki, mert nem tartom megfelelnek. A megbékélés az egy sokkal helyesebb kifejezés, vagy az elfogadás, ami nem azt jelenti, hogy letegyünk bármiféle cselekvésről, vagy úgy látsuk ezt az egészet, hogy nem tudunk tenni már semmit, mert szó nincs erről. Valóban azért tartom a legfontosabbnak a megismerés, a megértés és a megbékélés folyamatát, mert ez teszi lehetővé az emberek számára, hogy a valóság figyelembevételével hozzanak meg rendkívül fontos döntéseket az életükkel és a jövőjükkel kapcsolatban, beleértve a családjukat és a saját közvetlen környezetüket.
Bocsánat, hogy közbevágok, a megismerés része a legfontosabb. Milyen információval kell rendelkezni az összeomlással kapcsolatban egy átlag tudatos embernek? Mi fog történni? Bocsánat, mi történhet?
Valóban, tehát a megismerés és a megértés az egymásra épül, mert a megismerés ugye az, amin majd úgy keresztül mennek most a nézők, hogy ilyen probléma is van. De ettől még nem értik meg, hogy hogyan függ össze, és mindennek milyen következménye lesz az életükre nézve. Az, hogy mi lehet a következménye ennek az egésznek, én, én úgy érzem, hogy nem ott érdemes kezdeni. Bár azt is megértem és elfogadom, hogy a mai világban, ugye, ahogy mondani szoktam, minden fontosabb annál, ami mindennél fontosabb, tehát nagyon kevesen fognak erre időt meg energiát szánni, mert rengeteg időt és energiát emészt fel a mókuskerekük tekerése és az életük egyben tartása. Ezért nem lesz mondjuk kinézni ebből a buborékból, hogy nagyobb összefüggéseket megértsék. Viszont ahogy egyre nehezebbé válik az élet, úgy egyre inkább tekerni kell a mókuskereket, és egyre több energiát és időt fog igénybe venni, hogy egyben tartsák az életüket, tehát egyre kevesebb lesz, hogy kinézzenek belőle, miközben egyre nagyobb szükségük lesz a saját jövőjük érdekében erre. Ezért itt feszül némi ellentmondás. Tehát én azt gondolom, hogy az első lépés az, hogy megértsék az emberek, hogy hogyan és miért jutottunk ide, hol tartunk most, milyen tendenciák azok, amik befolyásolják az életünket, merre tartunk, és abban az esetben, ha ez nem változik, hozzáteszem, hogy bármi történt, bármi, még csoda is. De ha abból indulunk ki, hogy eddig hogy haladtunk, és feltételezzük, hogy esetleg így haladunk tovább is, akkor az mit jelent, hova juthatunk el, mennyi időn belül, és az milyen következményekkel jár majd rájuk nézve.
Most föltett 10 kérdést, akkor menjünk sorba. Miért és hogyan jutottunk el ide? Értem, ipari forradalom, túlfogyasztás, de hát ez csak egy része. Mi az, amit tudni kell? Mert most tényleg gyakorlatilag elveszi a munkámat, kedves Balázs, mert azokat a kérdéseket tette fel, ami tulajdonképpen a nézőknek legfontosabb lenne tudni. Hogy tudunk ezen a folyamaton a mókuskerékből kicsi időre kitekintve idő és információ hatékonyan a nézőknek minél többet átadni, hogy megértsék ennek a folyamatnak nyilván a főbb elemeit, mert hiszen ahhoz valószínűleg ezt kutatni kell, vagy legalábbis nagyon bele kell ásnia magát valakinek, hogy ezt tényleg elkezdje részleteiben megérteni.
Így van, na most ez az, amire a legkevésbé számíthatunk az emberek kapcsán, mert hát idő, energia, meg szándék az valószínűleg minden másra inkább lesz, mint erre. Nem beszélve azokról, akik ezeket halván inkább visszadugják a fejüket a homokba, de ez is érthető. Pontosan ezt a célt szolgálnám, mert valószínűleg nem ez a 20-25 perc lesz a megváltás ilyen tekintetben az emberek életében, de ezt a célt szolgálná a Cassandra program Pannon Egyetemmel közös programja és célkitűzése, aminek az a lényege, mint első pillérként a szemléletformálás, hogy a lehető legegyszerűbben, érthetően, adott esetben audiovizuálisan és magyar nyelven tegyük elérhetővé és érthetővé az emberek számára ezeket az összefüggéseket. Ez kulcsfontosságú. Hogy megértsék, hogyan született ez a komplex rendszer, és hogyan jutottunk egyáltalán ide. Mi minden történt csak az elmúlt 30-50 évben ebből a probléma halmazból, és ez milyen elképesztő sebességgel bontakozik ki az előttünk álló években. Éppen most készültünk el a Postcarbon Institute-tal, ez egy amerikai intézet, közösen egy dokumentum magyar fordításával, amit a szerződésnek megfelelően majd magyar nyelven kell elérhetővé tennünk az emberek számára, online, tehát elektronikus formában is. Isten hozta a Nagy felbomlás korában címmel. Én kevés olyan dokumentumot olvastam, egyik nagy előnye, hogy rövid, és rendkívül érthető, ami ilyen hihetetlenül komplex, de közérthető módon foglalná össze ezt az egészet, amiről most beszéltünk. Az, hogy milyen szempontok vezettek ide, mit jelent a környezeti, tehát az ökológiai és természeti összeomlás, mit jelent a társadalmi összeomlás, mit jelent a politikai, a gazdasági, a pénzügyi, a kulturális összeomlás, hogyan bontakoznak ezek ki, mire számíthatunk az elkövetkezendő években, évtizedekben, és ez milyen hatással lesz majd az emberek életére. Mert azért azt ne felejtsük el, hogy amitől mi úgy rettegünk, mint adott esetben következmény, hogy hol kötünk majd ki, hát az a Föld nagy részére tekintettel már egy mindennapi valóság.
Az embereket biztosan érdekli az összeomlás, az apokalipszis, az akár pénzügyi, a környezeti, az időjárási, bármilyen fajta katasztrófa, ami globális szintet ölt, hiszen megszámláltatlan film van erről. Ezekre nagyon sokáig úgy tekintettek az emberek, hogy ez fantasy, ez ilyen nem lesz, ez utopisztikus, nem történik olyan, hogy bejön egy jégkorszak, vagy özönvíz jön. És hát látunk távoli országokban, Magyarországtól nagyon messze eső vidékeken, özönvizeket, amik elmosnak, Magyarországra nagyobb területeket, vagy hirtelen klímaváltozást, ami ökológiai problémákat okoz. Tehát úgy tűnik, hogy ezek a filmek valósággá kezdenek válni. Ez lesz az összeomlás katalizátora, vagy valami egészen más, vagy csak a tény biztos, hogy lesz összeomlás, de annak a mikéntje, meg időbelisége bizonytalan?
Köszönöm, ez egy összetett kérdésem, annál izgalmasabb. Amikor hollywoodi filmekről beszélünk, azért tetten érhető egy úgynevezett prediktív programozás, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos közösséggel, mondjuk társadalom megismertetnek egyes lehetőségeket a jövővel kapcsolatban, aminek egyszerűen az a célja, hogyha ez bekövetkezik, mondjuk robotok fognak szaladgálni mindenütt, vagy közkeletű, vagy esetleg elvárt dolog lesz csipeket ültetni a testünkbe, akkor ez ne legyen annyira furcsa dolog, és könnyebb legyen átnyomni a társadalmon. De ezt itt le is zárom, mert már az összefüggés elmélet területére tévedtünk. A prediktív programozást nem gondolom, hogy nagy hatása van arra, hogy éppen hány tartományt vagy várost mos el az árvíz. Ez egyszerűen bekövetkezik. Viszont ezek a folyamatok ettől az évtizedtől drasztikusan fel fognak gyorsulni. Mindenkinek nagy szeretettel ajánlom a Disaster News nevezetű csatornát a Twitteren, egyszerűen azért, mert napi frissítéssel láthatjuk, hogy egyszerre a földbolygón hány helyen történik ugyanaz. Mert a híradóban kiemelnek egy-két hírt, egyet-kettőt, ott viszont az ember pörgeti, azt hiszi, hogy ugyanazokat a képeket nézi, és közben átment öt kontinensen. Tehát ebből látszik, hogy zajlanak ezek a folyamatok, és exponenciálisan fognak gyorsulni. Az, hogy mindebből mit fogunk megérezni, mikor és hogyan, ez nagyon változatos. Tehát nem ugyanott, nem ugyanakkor, nem ugyanolyan módon fognak bekövetkezni ezek az események, de azért azt látni kell, hogyha mondjuk csak a Dmitri Orlov-féle összeomlás öt fázisát veszük figyelembe, és ez nincs kőbevésre, hogy ebben az ütemben kell követnie egymást ezeknek a folyamatoknak, de valószínűleg, hogy az egyik legtörékenyebb az a pénzügyi rendszerünk. Egyszerűen azért, mert egy mesterségesen felfújt nem létező buborék. Az pedig szükségszerűen rántja magával a gazdasági rendszerünket, ami a globalitás miatt hihetetlenül törékeny.
Ez kiderült az elmúlt évtizedekben.
Hát akár csak az elmúlt három évben, azt gondolom, hogy mind a Covid, mind a háborúk, vagy akár csak a Suezi csatornában keresztül fordult hajó is kiváló példája annak, hogy milyen hihetetlen módon sérülékeny ez a dolog. És azért olyan természetesnek vett alapvető funkciókat, mint hogy mit teszünk, mit iszunk, ezeken nem gondolkodunk el, és ez megint csak egy óriási kitettséget jelent a társadalom és az emberek számára. De azt annak ellenére, hogy nyilván mindenkit ez érdekel, hogy mikor lesz, meg hol lesz, meg hogy lesz, meg mi lesz, ebbe az utcába nem nagyon megyünk be, sem én, sem a kollégáim, de azt elmondhatjuk, hogy rendszer szinten, innentől kezdve, illetve ettől az évtizedtől már valószínűleg évről évre rosszabb lesz a helyzet, mint társadalmilag, mint gazdaságilag, mint természetileg, bár lesznek felivelő periódusaink egyre ritkábban és egyre rövidebb időre, de az biztos, hogy én legalábbis így szoktam megfogalmazni, hogy ez az évtized lesz az az utolsó, ami még inkább hasonlít azokra, amiket magunk mögött hagytunk, mert a következőre ez már fordítva lesz igaz.
Ez nagyon rosszul hangzik. Ezt lehet valamilyen módon érzékeltetni a nézőink számára, vagy akár az én számomra, hogy mire gondol? Tehát milyen körülmények lesznek rosszabbak? Mi az, ami mondjuk 2030 után, amikor mondjuk az én gyerekem még csak 11 éves lesz, és valakinek a most megszületett gyermeke az még csak 6, akkor ő miben fog rosszabbul élni, mint mondjuk én 30 évvel ezelőtt kisgyerekként?
Hát azt felvezetem, az IPCC, ugye ez az éghajlatváltozási kormányközi testület legutóbbi jelentésének az összefoglalójából egy mondattal, amiben úgy fogalmaztak, hogy az életünk, az életmódunk akár a felismerhetetlenségig megváltozhat, mielőtt egy ma született gyermek eléri a 30. életévét. Azt gondolom, hogy ennél egyértelműbben nehéz fogalmazni, meg is lepődtünk, hogy ezt az IPCC tette meg. De hangsúlyozom, itt ez esetben csak az éghajlatváltozásról van szó. Itt pont a probléma összetettsége, ugye ezért hívjuk polikrízisnek, az, ami rendkívül kezelhetetlenné teszi, nem minthogyha bármilyen érdemi lépés történne a tekintetben, hogy ezt a pozitív irányba toljuk el, vagy ahogy a munkatársam szokta mondani, minden képességünk megvan arra emberiségként és emberként, hogy még a lehető legrosszabb dolgon is drasztikusan roncsunk. Ezt tesszük is nap mint nap. De hogy a kérdésére visszatérjek, ugye azt a fajta növekedési paradigmán, ami még mindig működik, aminek mentén működik az ipari civilizáció, hát azt érdemes lenne elengedni, mert ebből ered, ebből fakad az, hogy hát nekem ilyen-olyan volt, de a gyerekemnek majd mennyivel jobb lesz. No, hát ezen valószínűleg túl vagyunk, tehát vélelmezhető, hogy a gyermekeinknek úgy általában egy sokkal rosszabb élet jut majd, mint nekünk, vagy adott esetben a szüleinknek. Bár hozzáteszem, hogy ezt utólag lehet majd igazán megítélni, de valószínűleg az ezred forduló környékén, tehát a 90-es és 2000-es években élhettük meg a csúcsát valaminek, amit ez az ipari civilizáció létrehozott sok tekintetben. Olyan nehézségek válnak majd a mindennapi élet teljesen természetes részévé, amik egyrészt gazdaságiak, beleértem ebbe az inflációt is, a szűkösséget, vagy azt, hogy bizonyos dolgokból jut, másokból nem, mert hát a folyamat valószínűleg ennek mentén bontakozik ki, hogy először drága lesz, aztán ritka lesz, majd nem lesz, már legalábbis a többség számára, de a környezeti katasztrófák is gyakorlatilag mindennapossá válnak. Hát nem tudom, hogy ki emlékszik a nézők közül, egy pár évvel ezelőtt pusztították két csehországi falut egy tornádó. És ezen én teljesen meg voltam döbbenve, mint
Csehországban tornádó.
Vinutun nőttem fel, hogy most akkor hát ez egy észak-amerikai jelenség, de azóta tombolt már Bajorországban is, meg Szlovéniában is volt, és hát hogy kerül ez Európában? Na most, amikor ez Csehországban megtörtént, hát egyrészt azért, mert még volt pénzparipa fegyver, másrészt meg milyen egzotikus dolog ez, áramlott oda minden anyag, eszköz, pénz, hogy helyrehozzák ezeket a problémákat, és a katasztrófát elhárítsák. Na most hát képzeljünk el egy olyan helyzetet, amikor ez hát enyhe túlzással mindennapos. Tehát mire felépítenének egy falut, már jön a következő természeti katasztrófa, ami újra lebontja. Mindezt egy olyan helyzetben, ahol mind szándék, mind anyag, mind energia, mind pénz egyre kevesebb lesz ezekre a dolgokra. Tehát mi értelme felépíteni, ha újra elpusztul? És ez egy nagyon érdekes dologhoz viszel minket, amit úgy hívnak, még nem sikerült érdemben lefordítanunk szépen magyarra, hogy brittleness bubble, vagy szó szerint törékenység buborék, ami azt jelenti, hogy ezeknek a katasztrófáknak a következményeként a biztosítási szektor gyakorlatilag szétpukkad, mert hát ugye az szintén az ígéretre, meg egy olyan kalkulációra alapul, hogy jó, hát megtörténik, de azért nagyon csekély valószínűséggel történik meg. Na most, ha egy hónapon belül több alkalommal kiszámíthatatlan módon mindent, amink van, azt rommá veri a jég, akkor valószínűleg nem fog a biztosító, vagy nagyon drágán fog, de még valószínűben nem fog biztosítást kötni erre. Na most erre az Egyesült Államokban kifejezetten határozott kísérletek is vannak a biztosítók részéről, erős nyomás alatt tartják a kormányzatot, hogy bizonyos területeket soroljanak át biztosításra, hogy ott csak nagyon drágán vagy egyetlen ne is kelljen biztosítást kötniük. Na most képzeljük már el azt, hogy minket magánemberként ez érinthet kellemetlenül, mert ha leég, vagy elmossa a víz, akkor hát akkor mit csinálunk. De mihez kezd ebben a kérdésben egy vállalkozó vagy egy cég, aki nem tudja a gyárát, a gépeit, a munkatársait biztosítani, akkor ez gyakorlatilag, hát hogy mondjam, működésképtelenné válik. Tehát annyira összetett a probléma halmaz, és még csak egy-két eleméről beszéltünk, hogy lényegében átláthatatlan, de mégis arra törekszünk, hogy ezt sikeresen lehetővé tegyük az emberek számára.
Még mielőtt rátérnénk az egyéni cselekvés lehetőségeire, előtte egy picit rugaszkodjunk el a földtől, mert most mind olyan dolgokról beszéltünk, amit részben az emberiség okozott, részben a túlfogyasztás, nyersanyag túlfogyasztás, vagy általában a javaknak, vagy ez a kényszerített növekedési pálya. De mi a helyzet mondjuk, hogyha eljutunk a naprendszerbe? Mert hogy vannak olyan események, vagy történhetnek olyan események, sőt, inkább megkockáztatom, történni fognak olyan események, amikre az emberiségnek nincsen ráhatása. A technológia jelenlegi állása szerint kivéthetetlen, viszont körülbelül fél óra alatt leállítja a globális pénzpiacot.
Így van, hát gondolom, hogy elsősorban napkitörésre gondol, és valóban a 19. század második felében, az 1850-es, 60-as években volt az úgynevezett Carrington esemény.
1859.
Így van, köszönöm. Amit ugyanakkor csak felgyújtotta a különböző távírókábeleket, meg sokáig
igen,
lehetett.
Igen, amiket éppen akkor tettek van, le, de hatalmas kárt még nem tudott okozni.
Pontosan, meg lehetett éjszaka újságot olvasni az utcán, de ezen kívül több nagyobb hatása nem volt. Na most azt is számtalanszor leírták, hogy ha csak egy ugyanekkora napkitörés éri el a Földet jelenleg, akkor vége a történetnek.
Egyrészt lepotyognak a műholdak, ott kezdődik a történet. Még a Földhöz sem ért el a napkitörés.
Funkcionálisan tönkre mennek, és az már elég. Ugye néhány héttel ezelőtt volt Ausztráliában, hogy több mint 10 millió felhasználónak nem volt sem telefonja, sem internetje, sem semmije, és gyakorlatilag életképtelen volt, mert hát ennyire függünk most már a technológiától, és az évről évre rosszabb lesz ez a függőség. De valóban, ha egy ilyen esemény állna elő, akkor az azt jelenti, hogy olyan léptékben és olyan gyorsan semmisülne meg az áram alapú ipari civilizáció, vagyis hát ez úgy lenne összeomlás, mint amikor egy számítógép összeomlik, hogy minden a helyén van, és mégsem működik, tehát minden, amit megépítettünk, az van, csak gyakorlatilag működtetni nem tudjuk, mert hihetetlen áron függő az ipari civilizáció, és ebből kikászálódni évek hosszú sora és olyan léptékű mennyiségű pénz lenne, amit jelenleg el sem tudunk képzelni, na de hát nem is biztos, hogy sikerülne adott esetben, mert hát azt azért nem tarthatjuk valószínűleg, hogy az emberek ülnek és várnak, amíg ez bekövetkezik, tehát...
Igen, ez milyen társadalmi hatást okoz? Nem akarom, hogy tényleg az apokalipszis meg a hollywoodi filmekről beszéljünk, de bennem egy ilyen kép él, hogy azért jogosan az emberek nem szeretnének éhen halni például.
Jogosan.
És feltételezem, hogy senkinek nincs otthon, nagyon kevés embernek van otthon felhalmozva évekre.
Hát nem is azt mondom, hogy felhalmozva, de hogy egy biztonsági készlete legyen, az szó szerint életbevágó lenne, és ez nem kell Carrington esemény, elég egy olyan mindenki maradjon otthon COVID-szerű felszólítás, amikor az emberek pánikszerűen megrohanják a boltokat, kiürítik, és akkor nincs semmi. De hát valóban 11 néhány évvel ezelőtt készítetett a Bundestag egy olyan felmérést, hogyha elmennének a közszolgáltatások, megszűnnének, és elsősorban az áram, akkor mennyi idő kellene ahhoz, hogy a társadalom szövete elkezdjen repedezni, vagyis a hát kevesebb tartalékkal rendelkező, kicsit agresszívabb, türelmetlenebb polgártársak elinduljanak megkeresni ott, ahol szerintük még van, és arra jutottak, hogy maximum 2 hét, hát helye válogatja, de én azt gondolom, hogy ennyi nem kell. Tehát valószínűleg napokon belül elindulnának az emberek, mert azt azért ne várjuk senkitől, hogy majd otthon üldögél, és hát mosolya az arcán, nézi, hogy a gyermeke éhezik.
Meg nem feltétlenül csak a létfenntartási kérdés, hanem az ügyeskedők, akik azt pontosan tudják, hogy ha nincs áram, nincs riasztó, ha nincs riasztó, nincs rendőrség, a rendőrségnek egyébként is 1000 millió hát más
eleve dolog, túlterhelt lesz, így van.
Tehát ugye ezeket tényleg láttuk a filmekben, és akkor most térjünk át egy kicsit, ha már most az emberi természetről beszéltünk, arra, hogy hogyan tudja egy átlag ember csökkenteni annak a lehetőségét, hogy ő ezt akár közvetlenül, vagy a közvetlen környezete ezt megérezze, hogyha ez a folyamat elindul. Működik-e egyáltalán az önfenntartás, mint folyamat? Az, hogyha valaki leköltözik vidékre, és elkezdi megtermelni azokat a javakat, és nem használ okostelefon, mert azt mondja, hogy aki keres engem, az itt megtalál a háznál, ezek segítenek-e, vagy ezek csak látszatmegoldások?
Én úgy hiszem, hogy az első és legfontosabb lépés, ugye amiről már beszéltünk, a megismerés, megértés, megbékélés, ha valaki ezt mentálisan bent nem teszi helyre ezt a dolgot, egyrészt értelmileg, másrészt érzelmileg, akkor minden további döntése az megalapozatlan lesz, például meneküljünk tanyára, és akkor majd csináljunk ezt meg azt, és akkor milyen jó lesz. Hát Sípos Mihály által már kiderült, hogy ez a tanyára menekülők fele egy év alatt bedobja a törölközőt, mert egyszerűen nem mérte fel, hogy mire vállalkozik. Ez nem ilyen egyszerű, de továbbra is azt mondom, hogy ez egyrészt mint első lépés, másrészt mint a mindenkinek rendelkezésre álló lehetőség, az a lelki erő megerősítése. Tehát az, hogy mentálisan felkészüljünk ezekre a változásokra, ne érjen minket váratlanul. Ugyanis pont ez az egésznek a kulcsa, hogyha az emberek megijednek, mert nem foglalkoztak ezzel a kérdésekkel, akkor pánikba esnek. Pánikba esett emberek tömege pedig káoszt kelt, és a káosz vezethet el egy társadalmi összeomláshoz. És igazából ott fogjuk érezni a választóvonalat, amikor egy adott területen, részben vagy egészben megszűnik az állam erőszak monopóliuma, mert onnantól egy valóban egy más világ köszönt ránk. De hogy az előbb említettem is, azért sok mindent meg tudunk tenni. Az alapvető néhány hétre vagy néhány hónapra szolgáló élelmiszer és vízkészletek biztosítása otthon, vagy higiéniai eszközök biztosítását, mondok egy rendkívül banális dolgot. Mondjuk ott laknak az emberek a 7 emeletes panelba, teljesen normális, hogy ami bejön, az kimegy, és akkor iszonyatos vízpazarlással 10 liter vízzel eltávolítjuk az anyagot. De ha nincs áram, nincs víz sem. És az egyik első dolog, ami ilyenkor be fog következni, az egy elképesztő vérhas járvány, ami nem úgy dolgozik, mint a Covid, hanem nagy számban viszi el az embereket. Egyszerűen azért, mert amit el kell végezni, viszont nem tudunk kezet mosni, viszont enni is kell, és már kész is van a recipe. Tehát ehhez képest ki van felkészülve arra, hogy egy ilyen helyzetben mindene meglegyen arra, amire szüksége van. Pedig olyan dolgokról beszélünk, amik általában vannak otthon, vagy könnyen beszerezhetőek, csak mondjuk nem abban a mennyiségben, nem olyan átgondolt léptékben. Ez mind csak azt tükrözi, hogy a szemléletet, amiben szocializálódtunk, hogy olyan léptékben vagyunk kiszolgáltatva a rendszernek, egy nagyon hosszú ellátórendszer végén csüngünk, amit végig nem gondoljuk ezt a kiszolgáltatottságot.
Annyira természetessé válik minden.
Pontosan. Természetes az, hogy egyet gondolunk, kettőt kattintunk, azt itt van. De nem így működik a dolog. Tehát az élet szempontjából az, ahogyan mi élünk, az totálisan abnormális.
Hát az egész világ hazudik nekünk, bocsánat, ebből a szempontból, hiszen folyamatosan még mindig, most is 2024-ben abban az irányba megyünk, hogy még egyszerűbbek legyenek, még könnyebb legyen fogyasztani. Ugye eddig az volt, hogy be tudtunk menni a boltba, és hirtelen az áru hiányból volt egy árubőség, jött egy fast fashion, csak hogy a ruházatról beszéljek. Most már a világ végéről ténylegesen két kattintás után már kódot sem kell megadni, mert elég oda teszem az ujjamat, és rendeltem magamnak 100 000 forint értékben ruházati termékeket. Tehát valaki valaha fel fogja vállalni annak a felelősségét, hogy eddig és ne tovább? Mert hogy azt mondja, hogy az embereknek a változásra kell felkészülni, de továbbra sem, nem csak az ön szájából, senkinek a szájából nem hallottunk egy olyan kézzelfogható veszélyt, amire fel lehetne készülni. Az áramhiány, rendben, most hallottam néhány konkrétumot, de hogy az embereknek, nagyon nehéz, az átlag embereknek nagyon nehéz úgy változásra felkészülni, hogy ez a változás sok száz fajta lehet.
Így van.
Éppen tehát ezért, a változása általánosan hogyan lehet felkészülni, akkor adjon nekünk tanácsot.
A csúnya szóval reziliencia, vagyis a rugalmas ellenálló képesség megerősítésével, ugye ez, ha még valakinek volt, akkor Kejfej Jancsi, tehát ha bevisznek nekünk egyet, újra talpra állunk. És ezt lehet gyakorolni, ezt lehet fejleszteni, és ez is ott indul, hogy mennél többet foglalkozunk ennek a lehetőségével, annál több megoldási lehetőséget gondolunk végig, és ha már számtalan alkalommal végig gondoltuk, akkor legalább benne van a fejünkben. Tehát, hogyha Gelencsér Andrást idézve a valóság ránk rúgja majd az ajtót, akkor nem állunk ott lefagyva, hanem eszünkbe jut, hogy hú, hát akkor ha ilyen esetben azt gondoltuk, hogy azt fogjuk csinálni, hogy. Mert egy olyan időszak előtt állunk, amikor óriási különbséget fog jelenteni a felkészülés tekintetében az, hogy valaki kicsit foglalkozott ezzel, vagy semmit. Pontosan ezért óriási jelentősége van ennek. De igen, teljesen jól fogalmazta meg, annyira sokrétű lehet a probléma halmaz, hogy mindenre felkészülni egyszerűen nem lehet. De amit én a legfontosabbnak tartok, már a mentális reziliencia fejlesztésén túl, az az, hogy az emberi kapcsolatainkat erősítsük meg és töltsük meg tartalommal, szeretettel, értékkel, élettel, most, amíg lehet, amíg nincsen különösebb probléma.
Mert kibírja majd azt, amikor más miért
lesz. Eljöhet az idő, és szerintem el is fog, amikor nem marad semmi másunk. És hogy akkor hányan leszünk, akik számíthatnak a másikra, ez kulcsfontosságú lesz. Mert nem az fog számítani, hogy nekem ennyi van, vagy mekkora vagyok, hanem az, hogy kit ismerek, és ez alatt nem azt értem, hogy majd ki mit intézel nekem, hanem ki az, akiben valóban bízhatunk, akire valóban számíthatunk egy ilyen helyzetben, és ezt nem egy olyan szituációban kell megalapozni, amikor baj van, hanem most.
a beszélgetési korábbi pontján úgy fogalmazott, hogy nem ez a 25 perc fogja az embereket informálni, és ezt most nem vettem rossz néven, mert én is ezt így gondolom, de hogyha már egy picit felhívtuk erre a figyelmet, és elhangzott néhány olyan keresési kulcsszó, ami alapján tudnak tájékozódni az emberek, akkor azt gondolom, hogy tettünk valamit azért, hogy ez a reziliencia kialakuljon. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekem.
Én köszönöm a lehetőséget.
Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, várjuk a véleményüket a komment szekcióba, és hogyha eddig nem tették meg, akkor iratkozzanak fel a csatornáinkra. Viszontlátásra!
A műsor a Béton partnere.